Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, és kérhetnék egy kis figyelmet a legkisebbektől egy kicsit. Gyerekek, hallottam egy állatról, amiről szeretnék nektek mesélni. Most főleg neked, Bence. Nem tudom, hallottál-e már a levélvágó hangyáról. Képzeld el, van egy olyan hangyafajta, amelyik úgy építi a házát, úgy építik a házukat, és úgy teszik el maguknak az élelmet, hogy felmásznak a fákra, és mint a szabó az ollóval, körbevágják a leveleket, feldarabolják és elviszik. Na de van-e a hangyának ollója? Nincs, ugye? Akkor milyen van a hangyának? Van neki lába, így van. Meg vannak ilyen kis rágói csápjai. És képzeld el, a Jóisten úgy teremtette meg a levélvágó hangyát, hogy neki nagyon-nagyon erős a csápja. Gondolj bele, hogyha valaki ollóval vág, és nagyon-nagyon sokat vág, és már évek óta vág, akkor mi történik az ollóval? Mi történik az ollóval? Nagyon sokat vágsz vele, és kemény leveleket, sokat. Elkopik, így van. Képzeld el, a Jóisten úgy teremtette meg a levélvágó hangyát, hogy neki réteges a kis vágója. És a rétegek azok különböző anyagból vannak, és meg van erősítve cinkkel, az egy fém. Ezt a felnőtteknek mondom, hogy megvizsgálták mikroszkóp alatt, és tele van az éle cinkkel, mint hogyha valaki úgy tervezte volna, hogy ezt a rágót egy életen keresztül kell használni, és jó kemény legyen, mint egy nagyon kemény olló. És képzeld el, ez a levélnyíró hangya, ez ahogy felnő, onnantól kezdve megy dolgozni, egész életében dolgozik, és képzeld, még egyetlen hangyáról sem hallottunk, aki azért ment volna nyugdíjba, mert elkopott az ollója. Ezek a levélnyíró hangyák egész életükben, amíg élnek, tudnak vágni, és sosem megy ki az ollónak az éle, és náluk nincs köszörűs, náluk csak azzal lehet dolgozni, amiük van. De a Jóisten úgy alkotta meg, hogy van benne egy olyan anyag, a cink, ami miatt egész életében erős marad. Jó, ezt szerettem volna neked elmesélni, hogyha este lesz lehetőség, akkor képet is nézünk róla, jó? Kedves gyülekezet, benneteket szeretnélek megkérni, hogy nyissuk meg együtt Isten igéjét a zsidókhoz írt levélnél. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasok. Kicsit a szöveg környezetéből kiragadva, de a környezetet csak saját szavaimmal elmondom, itt arról van szó, hogy út nyílt számunkra a szentélybe való belépésre, és a 22. vers azt írja, és ma ezzel az egy verssel szeretnék foglalkozni. Tehát zsidókhoz írt levél 10. fejezet 22. vers így szól: járuljunk hozzá, azaz Krisztushoz, igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Tehát járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Ma délelőtt egyetlen egy kérdést szeretném, hogyha vizsgálnánk együtt, hogy készen vagyunk-e, készek vagyunk-e, készségesek vagyunk-e Krisztushoz járulni, ahogy itt ez az ige mondja. És amikor elkezdtem ezt az igét mélyebben megérteni, akkor felvetődött bennem egy kérdés, nem tudom, bennetek felvetődik ez a kérdés. Azt mondja, járuljunk Krisztushoz, járuljunk hozzá. Hogyan? Igaz szívvel. Ki az, aki igaz szívvel tud Krisztushoz járulni? Nem tudom, érzitek-e, de én minthogyha itt máshogy tanultam volna a dolgokat, mert Krisztushoz hogyan kell járulnunk? Ahogy vagyunk, ugye? De itt mégis azt mondja, hogy igaz szívvel, hol igazítod meg a szívedet, mielőtt Krisztushoz mész? Mit lehet csinálni? Ki adja a bűnbánatot? Így van. Hogyan mehetünk Jézushoz igaz szívvel? Mert itt azt írja, járuljunk hozzá igaz szívvel. Nem akarom sokáig húzni a kedélyeket. Itt megsugom, hogy az igaz szív az igazi szívet jelent, az ott egy melléknév, és nem azt jelenti, hogy igazságos. Ugye kétféle szó van, szoktuk mondani, hogy kétféle szó van a görögben, van az egyik az elméleti igazság, a másik a gyakorlati igazság. Amit Krisztus tesz velünk, az az, hogy megigazít gyakorlatban. megtanít minket az elméleti igazságra, és aztán a gyakorlati igazsággal befedez minket, és abban járat. Itt úgy tudnám jobban fordítani ezt a szót, hogy járuljunk hozzá az igazi, a valódi, a nem névleges, a nem utánzott szívünkkel, nem egy másik szívvel. Ismerjük ezt a kifejezést a Bibliában, hogy a Jakab levelében van az, hogy két szívű ember. Itt Pál apostol a zsidókhoz írt levélben arra szólít fel, hogy az igazi szíveddel járulj Krisztushoz, ne egy másikkal, ne egy utánzattal. Járuljunk hozzá igazi szívvel, a valódi szívvel. A hitnek teljességével, úgy, mint akiknek szívük, itt is pontosítom a fordítást, mint akiknek szívük meg van tisztítva, pontosabban meg van hintve. Ugye, mint amikor vízzel valamit meghintenek, mint akiknek szívük meg van hintve. Az ellen, a gonosz lelkiismeret ellen, amit itt később ír. Na most, hogyha megértjük azt, hogy Krisztus ad nekünk igaz szívet, és amikor hozzájárulunk, akkor azt a szívet kell vinni, ami bennünk van, nem egy másikat, akkor értjük-e, mi ennek a gyakorlati jelentősége? Azt mondja, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Milyen a gonosz lelkiismeret? És így értjük meg ennek a gyakorlati jelentőségét, hogy mit jelent az igazi szívet odaadni Krisztusnak. Mit jelent a gonosz lelkiismeret? Azt jelenti, hogy lelkiismeret furdalásom van? Ezt jelenti a gonosz lelkiismeret?
Ezt is jelentheti, hogyha rosszabb a lelkiismeret
furdalás. A lelkiismeret furdalás milyen lelkiismeretre val? Egy jól működő lelkiismeretre. Igen, most itt belemehetnénk abba, hogy most helyes-e a lelkiismeret furdalásunk, vagy nem, vagy törvényeskedés miatt, vagy nem. A lelkiismeret furdalás az a működő lelkiismeretre utal. De a gonosz lelkiismeret mit jelent? Hogy nincs lelkiismeret furdalás egyrészt, semmilyen formában, másrészt azt mondja, az igazi szívünkkel menjünk oda, azzal, ami bennünk van. Nem egy másik szívvel. Azt jelenti, ne takargass semmit. Ne alkudj meg a lelkiismeretedben, járuljunk hozzá az igazi szívünkkel, ami bennünk van azzal, úgyhogy a gonosz lelkiismeretet letesszük. Magyarul, egy kicsit egyszerűbben megfogalmazva, nem tartok meg semmit magamnak. Nem tarthatok meg semmit a szívemben. Azt mondja, úgy gyere Krisztushoz, hogy nem tartasz meg semmit. Nem ragaszkodsz semmihez, nem kapaszkodsz bele semmibe. Amikor Krisztushoz megyek, mibe kapaszkodhatok bele? Mi maradhat meg nekem? Amikor ilyen kifejezéseket használ, hogy igaz szív, az igazi szív, a hit teljessége, tiszta lelkiismeret. Mi fér meg ezek mellett? Mondhatjuk azt, hogy ilyen látványos bűnök, hogy én ölök, vagy csalok, vagy lopok, vagy ilyesmi. Ezek ugye ilyen látványos dolgok, azt mondjuk, hogy persze, hogy nem. De ahogy olvasom a Pál leveleit, és olvasom a bizonyságtételeket mellé, azt mondjuk, hogy persze látványos bűnök, biztos nem. De Pál apostol ilyeneket használ, ilyen kifejezéseket használ, hogy minden harag és minden felgerjedés kivettessék. Akkor van egy ilyen kifejezés, hogy nem morogjatok egymás ellen, ugye nem szó szerint így fordítja Károli, nem is tudom, hogy Károli milyen kifejezést használ, de van ilyen, hogy nem morogjatok egymás ellen, ne fúrjátok egymást. És nézzétek meg, minden levél végén, Pálnak minden levele végén egy valamennyi időt szán, valamennyi néhány szót szán arra, néhány mondatot, hogy néhány gyakorlati dologra rávilágítson. Minden egyes levél végén. Hogy mi minden vettessék ki közületek. Nem ezekkel kezdi a leveleket, ugye? Nem azt találjuk minden levél elején, hogyha ideális keresztény gyülekezet lennétek, akkor nem lenne ez, nem lenne az, széthúzás, meg indulatok, stb. Mindig a levél végére teszi. A levél elejére mit tesz? Minden levél miről szól Pálnál? Krisztusról, a megváltásról, a megváltás művéről, a hogyanról. Itt azt mondja, hogy amikor Krisztushoz megyünk, a hit teljességével, azzal a szívvel, ami bennünk van, és nem tartunk meg magunknak semmit, Krisztus jelenléte milyen kifejezést is használ a Biblia? Isten jelenlétére, megemésztő tűz, ugye? Mire jó a megemésztő tűz? Miért kell nekünk ez a megemésztő tűz? Önvizsgálat, salagot kiirtani, a kettő ugye ugyanaz kiírtja, felhozza, felszínre hozza velünk. A megemésztő tűz jelenleg nem az a megemésztő tűz, ami majd az ezer év után jön. Ismerjük Jelenések könyvéből. Az a megemésztő tűz a bűnöst a bűnnel együtt emészti meg. Krisztus azért megemésztő tűz számunkra most, hogy a mi bűneinket emészze meg. Ugye? Azt találom a Szentírásban, a bizonyságtételekben is, hogy nem mehetek úgy Krisztushoz, hogy valamihez ragaszkodom. Valamit szeretnék még megtartani, de elvárom tőle, hogy ő fedezzen be engem az ő igazságával. Azt mondom, hogy Laodicea betegsége valahol ez, nem? Amikor azt mondom, hogy forró víz vagyok, csak öntsenek belém még egy kis hideget, akkor milyen leszek? Ugye, kell egy kicsi a hidegből. Ismerjük ezt? Beszélgettem, azt hiszem, hogy pont református a barátom, nem tudom pontosan. Igen, persze, református. És amikor arról beszélgettünk, hogy a teljes életet egészben átadni Krisztusnak, akkor eljutottunk a beszélgetésben egy olyan pontra, hogy ez az illető így megrémült. És az jött ki a beszélgetésből, most egy kicsit sarkítva mondom, hogy egy pillanat akkor nem mehetek el szabadságra. Tehát folyamatosan Krisztusért kell élnem, és akkor nincs egy kis megszakítás, amikor végre leülhetek, és a nagy szolgálattól és a nagy hívőségtől elfáradva egy kicsit a karosszékembe leülhetek. Nincs ilyen pillanat? Lehet ilyen pillanat? Vigyázzunk, hogy mit mondunk. Lehet ilyen pillanat?
Jézus is elhívta a tanítványokat pihenni, nem?
Kivel pihentek?
Hát
együtt pihentek, így van. Igen, azért itt pontosítok, ez a barátom nem arról a pihenésről beszélt, amikor csalogatom őt a pusztába, és a szívére beszélek. Ő arról a pihenésről beszélt, amikor már annyira vallásosak vagyunk, hogy most már kell, így tudom én, volt, aki nekem azt mondta, hogy annyira elfáradt a bibliaolvasásba, hogy megvette egy krimit. Ez most volt a nyáron, mondta nekem valaki, és mondom, mit csináltál, mibe fáradtál el? Hát a bibliaolvasásra, én annyit kutattam a Bibliát, most kellett valami más, kellett egy kis kikapcsolódás. Ugye ez olyan furán hangzik számunkra, vagy nem tudom, akik azon szocializálódtunk, hogy ugye mindenünk az ige és az igét kutatni, az az igazság, és nézzünk egy kicsit magunkba, és én magamban néztem, amikor erre a prédikációra készültem, és ezért merem ezt mondani, valahol, amikor az ember nem találja meg azt a kapcsolatot Krisztussal, azt az élőnek nevezett kapcsolatot, hanem van egy diplomatikus kapcsolatunk, mert nekünk ezt kell teljesítenünk, mert ezek a békefeltételek, és nekem igét kell olvasnom, és Bibliát kell olvasnom, és imádkoznom kell. Ugye ez diplomatikus kapcsolat. Ez nem egyszerűen békeszövetség, ez nem együttjárás, vagy, hogy is mondjam, nem egy eljegyzett állapot, ahogyan Pál mondja, hogy eljegyeztelek. Ez diplomácia. Akkor vagyok békében az Istennel, hogyha teljesítem ezeket a feltételeket, ő meg teljesíti ezeket a feltételeket. Tehát, Uram, én olvasok, imádkozok, ahogy te elvárod, te pedig légy szíves, tarts meg, és amit kérek, azt teljesítsd. Ebbe bele lehet fáradni, és utána az ember azt gondolja, hogy én is vennék egy krimit, leülnék végre, és elolvasnám, vagy nem tudom, ki mit szeret. Én mondjuk krimiket nem olvastam annak idején, de itt tudom, én rajongtam a vadnyugati történetekért. Ma úgy gondolom, hogy nem tudnám kezembe venni sem Karl Mayt, se Coopert, semmelyiket se, akiket olvastam, de akkor érzi az ember, hogy elfáradt az Isten közelségében, amíg, hogy is mondta ez az ige, amíg tartogatunk valamit. Amíg van egy pici kovász, valami a lelkiismeretben, valami, ami nem az igazi szívünk, nem az igazi teljes szívünket visszük oda hozzá, nem a hitnek teljességét. Én azt hiszem, hogy ez a veszély minket is fenyeget. Honnan merem ezt mondani? Látjátok, és nem a részletekre is, nem a viszonyokra fogok kitérni. Csak látjátok a közösségünk jelenlegi állapotát. Látjátok, hogy felmerült valami, ami a gyökerekig megrázta a közösségünket, nem? Emberi kapcsolatok hullanak szét a szemünk láttára. Különösen tudjátok, hogy interneten keresztül kapom a híreket folyamatosan, az én szemem láttára is mennek tönkre szép emberi kapcsolatok. Felvetődik a kérdés, hogy vajon Istennek ez volt a szándéka? Istennek egy bizonyos értelemben az volt a szándéka, hogy felrázzon minket, megrázzon minket. Azt mondja, megrázom Izrael házát, mint rostával rázogatnak. De Istennek nem az a szándéka, hogy botránkozások legyenek köztünk. Megbotránkozások egymásban, megbotránkozások testvérekben, prédikátorokban, szolgálattevőkben, vagy bármilyen gyülekezeti tagokban egymással szemben való, hogy is mondjam, hadakozás, egy vitázás legyen. Istennek nem ez volt a szándéka. Honnan merem ezt mondani? Onnan, hogy volt egy nagyon különleges tapasztalatom, és ez buzdított arra, hogy ezt a témát válasszam ma. Én az utóbbi időben nagyon sokat küszködtem, elmerem nektek mondani, az ige olvasással. Én is egy diplomatikus kapcsolatra törekedtem, azon vettem észre magam, hogy diplomatikus kapcsolatban vagyok Istennel, nem személyes baráti viszonyban, vagy atya-fiú viszonyban, hanem valamiféle érdekszövetségben. Fogom az igét, és meg kell, hogy legyen napi egy fejezet. Meg kell, hogy legyen, mert különben nem haladok. Fogom a, nem is tudom, melyik levelet olvastam éppen. Ja, akkor pont Hóseást kezdtem el, és arra jutottam, hogy amikor Hóseás megpróbálja visszaszerezni a feleségét, emlékeztek, gyönyörű történet, a Biblia egyik legmegrendítőbb története, akkor Isten ezzel példázza az ő és Izrael viszonyát. És azt mondja, hívogatom, csalogatom őt a pusztába, és a szívére beszélek. Az ige olvasás az ez. Én ebben értettem meg. Puszta, azaz nincs ott semmi más, és a szívre beszél. Én nem a pusztában olvastam az igét, hanem a feladataim között. Felkelek reggel, már látom, hogy milyen feladataim vannak. Azokat megpróbálom elrakni addig, amíg azon az egy fejezeten túl vagyok, aztán hagy jöjjenek a feladatok. Azt vettem észre magam, hogy én, aki világéletemben lusta voltam, most hirtelen munkamániás lettem. Ugye? Ez a mi betegségünk, hogy hol a nyereg jobb oldalát, hol a bal oldalát találjuk, de sosem a ló hátát. Pusztára van szükségem. És amikor ezt felismertem, akkor egy nagyon komoly elhatározást tettem. És meg fogtok lepődni, ugye itt vidéken szinte mindenki foglalkozik kerttel, ugye? Én általános iskolás koromig foglalkoztam körülbelül kerttel, tudnélik, körülbelül általános iskola végén ment tönkre a fúliaházunk, a uborkával foglalkoztunk, és megmondom őszintén, soha nem szerettem. Én aztán tényleg nem láttam meg soha azokat, amiket Jézus mondta, hogy nézd meg, elveted a magot, és kinő magától, és süti a nap, és jön az eső. Én ezekben csak azt láttam, hogy menni kell gyomlálni, hogy meleg van, és hogy a munkának gyakorlatilag nincs vége, mert hogyha mind a 8 hajót kigyomláltuk, akkor az elsőben már kinőtt a gaz, úgyhogy lehet az elejére menni. Csak rossz emlékem van a fóliáról, pontosabban rossz emlékem volt egészen addig, amíg egy nagy elhatározást nem tettem. A 8 alapelvnek egy fontos része, és mondom, ez az én életemből kimaradt, a testmozgás, mégpedig friss levegőn, és a nap alatt lehetőleg, és megfelelő vízfogyasztással. És tudjátok, én ugye informatikus vagyok, programozó vagyok, folyamatosan ülök a gép előtt. Volt egy megnyugvásom, hogy teljesítem a kötelességemet, mert ugye kenyérkereset, stb. De elég Istennek az, hogy teljesítem a kötelességemet egyrészt, másrészt meg elhanyagolom? A testemmel szemben is vannak kötelességeim. És kimentem a kertbe, most megadatott, hogy van saját kis kertünk, ahol lakunk, ott teljesen szabad kezet kaptunk, hogy azt csinálunk a kertben, amit szeretnénk. És néhány ige hirdetést, amelyek az evangéliumról szólnak, kifejezetten ilyen sorozatokat, amik az evangéliumról, a hitáltali megigazulásról szólnak, felmásoltam a telefonomra, és ezeket hallgattam. Egy héten keresztül azt vettem észre, hogy már 2 napja nem néztem e-mailt, már 3 napja nem, most már 4 napja nem ülök a gép előtt, és csak kapálok kint. Mondom nektek, hiába mondom, mert ti ismeritek ezeket, itt van körülöttetek a természet, én viszont az én életemből ez kimaradt. Évekig kimaradt. Egyrészt azért, mert ellenálltam neki, másrészt azért, mert utána meg nem is volt lehetőségem. És egy hét után azt vettem észre, hogy a munka, a napfény, és az, hogy a gondolataimat Isten igéje köti le, oda jutottam, hogy úgyhogy az élet szép, így röviden megfogalmazva. Onnan, hogy nem tudtam utána másról gondolkodni, vagy ha találkoztam valakivel, nővéremmel összefutottunk a városba, nem tudtam másról beszélni, csak erről. Képzeld, azt hallottam, hogy És ezt találtam a bizonságtételekben, és ezt találtam az igében. Meddig? Egészen 2 nappal ezelőttig, vagy 3 nappal ezelőttig, amikor újra úgy döntöttem, hogy megnézem az e-mailjeimet. A közösségünk egyik fórumára beleolvastam, és mint amit elvágtak. Mint a levélvágó hangja, amikor nyisszant egyet. Én ebből a rossz élményemből értettem meg azt, hogy ami jelenleg a közösségünkben folyik, még ha az igazságért harcolunk is, nem feltétlenül egészséges, sőt, hirtelen az egész evangéliumot, amit addig gyűjtögettem magamban, mintha elvágták volna, mintha alul kivágják a zsákot, és tudjátok, kiömlik minden. És a kezembe akadt Ellen White-nak egy idézete, és sajnos nem hoztam magammal a korai írásokban találjátok, ezt nem tudom, nincs kéznél véletlenül. Mindegy. A korai írásokban nézzétek meg a 2300 nap vége című fejezet vége felé. Azt hiszem, hogy szóba is került ez. Van egy jelenet, ahol egy trón előtt térdelnek hívők, és imádkoznak, és az az imádságuk, hogy Atyánk, árazd ránk lelkedet. És rájuk árad a lélek, és mi van abban a lélekben? Világosság, erő. Ki ül a trónon?
Jézus.
Biztos? Hangosan.
Egyiken.
Világosság és erő árad a trónról, amelyik trón előtt ezek a hívők imádkoznak, és rájuk lehel, aki a trónon ül, a lehelletét, a lelkét veszik, és világosság és erő van benne. Világosság, erő. Ki ül a trónon? Hangosan.
Sátán
ül a trónon. Hangosan? Aha, nagyon jó. Akkor látom, ismeritek. Akkor próbáljuk meg most ezt egy kicsit még jobban kihangsúlyozni. Világosság és erő, mi hiányzik belőle? A mindent megédesítő szeretet, úgy mondja, hogy a békesség és a mindent megédesítő szeretet. Ki állhatok ide elétek a legnagyobb világossággal? Ki állhatok ide elétek a legmegrendítőbb tanításokkal? Közölhetem veletek a bűneiteket, ugye rámutatok és megfeddelek, és ezt látom az életedben. Mit értek vele, hogyha belőlem nem árad békesség és mindent megédesítő szeretet? Ha nem árad belőlem a békesség, mit mond a 37. Zsoltár? Van jövőm? Azt írja a 37. Zsoltár, és ezt nagyon szeretném a szívetekre írni. Nekem ez nagyon, nagyon régóta, amióta felfedeztem, nagyon mozgatja a lelkemet. A jövendő a béke emberéjé. Akiből nem a békesség árad, lehet igazság, meg nagy világosság, meg erő. Az az igazság már nem lesz olyan igazság. Az a világosság, az nem olyan világosság. És nincs jövője. Azt írja az apostol, ezt Jézus mondja, hogyha benned lévő világosság micsoda?
Sötétség.
Lehet az emberben úgy világosság, hogy az a világosság mi? Sötétség. Akkor milyen a sötétség? Én beleolvastam ezekbe a levelekbe, és ne értsetek félre, nem a közösséget, meg nem azokat hibáztatom, akik ilyen leveleket írnak, vagy kifejtik a véleményüket. Itt többről van szó, mint a vélemények egymás mellé helyezése, szembeállítása. Többről van szó még annál is, mint érvelés. Itt van világosság, meg vannak erők. De hiányzik a béke, és a mindent megédesítő szeretet. Most mondhatjátok azt, különösen az elhangzott levél után, ugye, amit felolvasott a testvérnő, hogy na jó, de itt most gyakorlatra volna szükség, igaz? Tehát hiába mondom azt, hogy békesség, békesség, és hiába mondom azt, hogy mindent megédesítő szeretet, felolvasta a testvérnő ennek az intézménynek ennyire, annak az intézménynek annyira, amennyire van szüksége. Ezek gyakorlati kérdések, ezekkel szembe kell néznünk. Én nem azt mondom, hogy ezeket ássuk el. Amit mondani akarok, az, hogy a sorrend milyen. Mi a sorrend? A zsidókhoz írt levélben azt olvasom, előbb. Én önkényesen kiegészítem, de remélem értitek. Előbb járuljunk hozzá igaz szívvel. Előbb járuljunk hozzá úgy, hogy egy szívünk van, azt az egy szívet adjuk oda, nem egy másik szívet, nem valami álszívet. A hit teljességével. Lehet-e teljes a hit? Lehet-e teljes a cselekedet? Lehetnek itt a földön teljesek a cselekedeteink, ne válasszuk el a hitet és a cselekedetet. Ugye, Jakab apostolt ismerjük, megmutatom neked a hitemet a cselekedeteimből, cselekedeteimet hitemből, stb. Lehetnek-e teljesek a cselekedeteink? Lehet-e teljes közöttünk a szeretet? Lehet-e teljes egy napunk? Vagy mondhatom, hogy tökéletes? Félve válaszol az ember, ugye? Mert hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor eddig miért ne? Hogyha azt mondjuk, hogy nem, akkor miről beszéltünk eddig? Egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Nem baj az, hogyha ebben a kérdésben zavarba jövünk. Nem az a baj. A baj akkor van, hogyha nem merjük kimondani azt, hogy igen, Krisztus azt mondta, hogy lehet. Nagyon érdekes tapasztalatom volt az elmúlt időszakban, úgy megfigyeltem a szombatiskoláinkat. Nem feltétlenül ebben a gyülekezetben, ugye tudjátok, több helyen megfordulok. És nagyon sokszor kötünk ki annál, hogy milyen az emberi természet. És annyira szívesen beszélünk ezekről a határokról, amiket aztán nem lehet átlépni, mert az emberi természet az újjáteremtésig megmarad, hogy ezen a szinten meg is állunk. Egy szombatiskolán felvetődött, hogy amikor egy katolikus barátunk Máriáról kezd beszélni, akkor mi elmondjuk, hogy nem Mária, vagy pedig megmutatjuk, hogy milyen Krisztus. Amikor szombatiskolán az emberi természet jön fel, annak a, vagyis mondjam, a visszahúzó ereje, a bilincsei, akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ez az igazság, ez így van, és ebben megerősödve, vagyis inkább elgyengülve hazamegyünk, és folytatjuk életünket, vagy pedig azt mondjuk, hogy Krisztus hatalmasabb. Hatalmasabb-e Krisztus, mint az emberi természetünk? Ki kell mondanunk, hogy igen. Tudjátok, miért fontos kimondani, hogy igen? Mert Krisztusnak, és szeretném, hogyha ezt megjegyeznénk, annyi hatalma van az életünkben, amennyit megszavazunk neki. Ugye értjük ezt? Krisztusnak annyi hatalma van, annyi joga van cselekedni az életünkben, amennyit mi szabadon, szabad választásból megszavazunk neki. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy a hit teljességével gyertek, ne fél hittel. Mert fél hit, az micsoda? Fél Krisztus. A fél Krisztus képes megbocsátani a bűnöket, de utána nem képes továbbvinni azon az úton. Csak hogy ezzel mi a probléma? Az a probléma ezzel, hogy az ember úgy megszokja azt, hogy bűnbocsánat, aztán folytatom, bűnbocsánat, folytatom, hogy bejáródik ez az út, és azt mondja az igéről, hogy a kút hidegen tartja vizét, nem lehet felmelegíteni, nem tudok veled mit csinálni, Izrael. De másrésztről, hogyha megszavazzuk Krisztusnak ezt a bizalmat, mi történik? Azért kérdezem tőletek ezeket a kérdéseket, mert én magam is, és félek, hogy a gyülekezeteinkben is jelenségé válik, hogy elfelejtjük azt, hogy Krisztusnak több ereje van, mint bűnöket megbocsájtani. Azt mondjuk, hogy hozzuk Krisztus elé a bűneinket. A bűneink az egyetlen, amit oda kell adnunk Krisztusnak? Azt akarja, hogy a bűneidet add ide nekem? Ezt mondja nekünk Krisztus? Krisztus nem a bűneinket akarja elvenni. Mielőtt még félreértés esnék. A szívünket akarja elvenni. Azt az egy szívet, az igazi szívünket. Ne a bűneidet add oda neki, és tartsd meg a szívedet, hanem add oda az egész szívedet. Mit jelent ez? A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Ellen White így fogalmazza meg, hogy az nyerje el Krisztus igazságát, és egy gyakorlati igazságról van szó, aki megbánja és elhagyja az ő bűneit. Mit jelent megbánni? Ez ugye világos. Nagyon emlékezetes számomra, éppen ebben a gyülekezetben hallottam egy nagyon jó hirdetést arról, hogy csak ismerd el, hogy vétkeztél ellenem. Csak ismerd el. Megvallani. De mit jelent elhagyni? Én sokáig úgy tekintettem erre az igére, hogy aki megvallja és elhagyja. Ugye elhagyni akkor ezek szerint azt jelenti, hogy szinte már várom a következő alkalmat, hogy bebizonyíthassam, hogyha majd jön ugyanez a kísértés, akkor én már ellenállok neki, és elhagytam. Ezt jelenti elhagyni a bűnt? Mondom, nekem az volt a kísértésem, hogy igen. Vannak rossz szokásaim, van egy nehéz természetem, a feleségem a megmondhatója, és amikor újra és újra ugyanabban a problémába ütközök, nagyon sokszor az vetődik fel bennem, hogy megbántam, de most elhagyom, azaz várom a következő alkalmat, hogy mikor lesz köztünk valami feszültség, és akkor majd bebizonyítom, hogy nem emelem fel a hangomat. Elhagyni nem ezt jelenti. Egy prédikátor, egy amerikai prédikátor fogalmazta meg, és ez nagyon megmaradt bennem. Elhagyni azt jelenti, hogy lemondani a jogaimról. Lemondani a jogomról, hogy újra megtegyem azt. Lemondok arról a jogomról, hogy újra felemeljem a hangomat. Nagyon érdekes, mert érzitek, hogy ez egészen mélyről való szakítást jelent. Nem azt jelenti, hogy nem teszem meg többet, hanem úgy állok az egész kérdéshez, hogy nincs jogom megtenni. Miért? Miért nincs jogom? Mert Krisztusé vagyok, mert hozzájárultam, az egész szívemet odavittem neki. Hogy ez mennyire gyakorlatias dolog, azt hiszem, hogy előttünk áll most egy hét, a következő szombatig ki lehet próbálni. Próbáljuk meg, hogy nem úgy tekintünk Krisztusra, mint aki bűnbocsátó üdvözítő, hanem mint bűnbocsátó és megszentelő üdvözítő. Szoktuk mondani azt, és erről beszélgettünk éppen tegnap este is, hogy van egy mondata Ellen White-nak, egy nagyon szép mondata, a megszentelődés az minek a munkája? Mennyi idő munkája? A megszentelődés egy élet munkája. Ami azt jelenti, hogy ma nem vagyok szent, holnap sem, de hogyha lejár az életem, akkor befejezetnek lehet nyilvánítani. Azaz ma elbukok, holnap elbukok, de hogyha holnap után vége az életemnek, és addig tartott az életem, akkor holnap után már nem. Ezt jelenti? Sarkítom, vigyázzatok! A megszentelődés egy élet munkája. Akkor ezek szerint az életem végén lehetek szent? De ezt mondja.
A másik helyen van, hogy a megszentelődés nem, az egy pillanatműve.
Hogy nem egy pillanatműve, az van. Nem árulok zsákba macskát, ez a Krisztus példázatai 65-66. Oldalán van, azt hiszem, emlékeim szerint. Az idézet így szól, hogy a megszentelődés egy élet munkája. Csak az előző mondat, amit kevésbé szoktunk idézni, úgy szól, hogy életünk minden szakaszában lehetünk tökéletesek. Az szerint a világosság szerint, amennyi van. Máshol azt írja Ellen White, hogy Krisztus egy napot ad neked, a mai napot. Ez az alkalmas idő, ma van az üdvösség napja. Ha ma van az üdvösség napja, ki üdvözülhet? Aki tökéletes, így van. Én nem perfekcionizmust akarok nektek tanítani, vagy nem valami furcsa elméletet erről, de Krisztusnak annyi hatalma van az életünkben, amennyit elhiszünk, hogy van. Ha elhisszük neki, hogy életünk minden szakaszában lehetünk tökéletesek ahhoz a világossághoz, amit megkaptunk, akkor van a mai napunk. Van a holnap, van a holnap után, és felfelé megyünk a lépcsőn, nem? Vagyis mondjam, nem a... Nem is tudom, idefelé, ahogy jöttünk, ilyen az út, ahogy az ember elhagyja az Alföldet, és beírünk Fejér megyébe. Nem erről szól a keresztény élet. A keresztény élet máshol ezt írja Ellen White, folyamatos fejlődés. Nem arról beszélek, hogy aki aztán most elbukik, annak aztán vége. Azt mondja az ige, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek, de ha vétkezik valaki, van szó, szólunk. Nekünk nem abban kell megkapaszkodnunk, hogy van egy szószóló, és most lehet vétkezni. Abban kell megkapaszkodnunk, hogy azért írom ezeket, azért van az ige, azért jött Krisztus a földre, hogy ne vétkezzünk. Ha hiba csúszik a tervbe, akkor van szószóló. De Krisztus, ahogy elhangzott itt Juliska szájából, nem csak pap akar lenni az életünkben, hanem főpap. Nem csak akihez elvisszük a bűneinket és rendezzük a bűneinket, hanem főpap, aki mit csinál? Évente egyszer. Eltörli. Elmossa, semmivé teszi a bűneinket. Hagyj kérdezem meg, tudunk-e egymás számára ilyen értelemben főpapok lenni? Testvéri értelemben. Mert Krisztus a mi példaképünk, ő a mi főpapunk. Mit csinál? Eltörli a bűnöket. Azaz, amit neki okoztunk, hogy által szegeztük őt, ezt ő eltörli. Tudjuk-e érzelmileg, értelmileg? eltörölni önmagunkban egymás bűneit. Azt hiszem, hogy a házasságunk nem is működne, hogyha nem tudnánk eltörölni, emberi értelemben szólok most, de elfelejteni, érzelmileg teljesen letenni, megszabadulni az egymás iránti feszültségeinkből, vagy ami közöttünk esetleg felvetődik. Krisztusnak annyi hatalma van az életünkben, amennyit hagyunk neki. Életünk minden szakaszában lehetnek teljesek a cselekedeteink. Krisztus nem azt várja el, hogy holnap legyél tökéletes, azt várja el, hogy ma add oda neki teljesen a szívedet, az igazi szívedet. Nem holnap, ma. Egy napot kaptál, egy napot kaptam. És amikor ezt az üzenetet megtaláltam, Ellen White írásaiban, akkor megmondom őszintén, csak ma reggelre sikerült teljesen letennem ezt a felháborodást, ami ezen a héten keletkezett bennem. Ma reggel, amikor olvastam az igét, akkor arra jutottam, hogy ha Krisztus azt ígérte nekünk, azt jött bebizonyítani, hogy az Istenben nincs semmi sötétség, hanem tökéletes világosság, ugye emlékszünk erre az igére, akkor ezt a tökéletes világosságot ránk is árasztani akarja. És ez egy hétköznapi gyakorlati megfogható dolog. Miért mondom ezt? Miért van szükségünk világosságra? Nem csak azért, hogy az igét értsük. Milyen az, amikor az embernek az életében világosság van? Mit fejez ki az embernek már az, hogy is mondjam, már az arc kifejezése is? Akiben világosság van, abban öröm van, ugye? És tudjátok, mit ír Ellen White ezzel kapcsolatban? Itt Géza Tület hallottam. Ellen White azt írja, hogy a jellem ereje. Miben van?
Az önuralom és az akarat.
Igen. Önuralom és akarat. Ebben van a jellem ereje. És Ellen White mit ír? Mi a jellem maga? Micsoda az ember jelleme? Miből áll? Tehát az én jellemem, a te jellemed, miből áll a jellemünk? Mit nevezünk annak? Két dolgot. Együtt. A gondolatok és a cselekedetek, így van? Honnan származnak a cselekedetek? A gondolatokból. Kigondolom, megcselekszem. Van különbség a kettő közt? Azt mondja Jézus, hogyha már kigondoltad, olyan, mintha megcselekedted volna. A gondolat és cselekedet ugyanaz. Ugyanaz. Ezért mondja olyan bátran Jakab apostol, hogy megmutatom a hitemet a cselekedeteimből, mert amilyen a hitem, amilyenek a gondolataim, azt fogom tenni. És aki nem cselekszi meg, annak valójában nincs is hite. Nem? A cselekedet és a gondolat egy. Akkor mi az a két dolog, ami a jellemet alkotja? Mondhatjuk, hogy gondolat, cselekedetek, mert egy, a kettő. Elemet így írja, a gondolatok, és mi a másik? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire tippeltek, mert ez annyira érzékeny terület, hogy ki sem merik. Hangosan? Így van. Ellen White ezt írja szó szerint, meg fogom nektek mutatni, hogyha kíváncsiak vagytok rá az idézetet. Az erkölcsi jellem az érzelmeink, érzéseink és a gondolataink összessége. Ebből áll össze, így írja, hogy az erkölcsi jellem morál karakter. Ebből állunk össze. Azaz, a gondolataimat Krisztus megszenteli, és én így akarok bemenni a mennybe. De azt mondja, hogy az érzéseimet is meg akarja szentelni. Azt mondja, életünk minden napján, ezt sokat szóra mondom, és szeretném, ha megjegyeznénk. Életünk minden szakaszában lehetünk tökéletesek. Azaz, a jellemünk lehet tökéletes, azaz, mi lehet tökéletes? A gondolataink is, még az érzéseink is. Elhisszük ezt? Legyünk őszinték, én megmondom őszintén, nem hittem el elsőre. Mert az egy dolog, hogy én elhiszem, hogy tudom rendezni a konfliktusaimat. De amikor aztán jön valaki, és tudjátok, jön fel az emberből a harag, vagy a sértettség, vagy bármi, ami bennem előfordulhat. Nem tudom bennetek, mi fordul elő bennem, ezek fordulnak elő. Örülök. Akkor a csurgói, vagy hogy is mondja a Pál apostol, hogy az efézusi szenteknek, akkor most a csurgói szenteknek prédikálok. Ahogy jönnek fel ezek az érzések, Krisztus a mélyére akar vágni, a gyökerére, azt mondja, még az érzéseidet is képes vagyok megszentelni. Elhisszük ezt? Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és Krisztusnak, ahogy mondtam már sokatszor, annyi hatalma van az életünkben, amennyit elhiszünk neki. Ha elhisszük neki, hogy képes az érzéseinket is leállítani, mennyi idő alatt múlnak el a rossz érzések? Mit mond? Ott a válasz, igen. Na, valaki, figyel. Igen, egy pillanat alatt elmúlhatnak. Hogyha a Bence szívében az Úr Jézus munkálkodik, akkor mennyi idő alatt múlik el Bence szívéből a rossz érzés? Még rövidebb. Egy perc alatt. Lehet, hogy nincsenek, vagy még annál is kevesebb, lehet, hogy nincsenek ilyen nagyon nagy és hosszú távú tapasztalataink erről. De Krisztus nem azért küldött minket iskolába, azaz a gyülekezetbe, vagy az emberi kapcsolatainkba, ami a legnagyobb iskola, hogy tanárok legyünk, mert Krisztus a tanár. Ő azért hívja fel erre a figyelmünket, hogy ő képes az érzelmeinket is megváltoztatni, és a gondolatainkat is átformálni, és még ma képes erre, hogy elhiggyük neki, és megtanuljuk tőle. Amikor Krisztust felpofozza, emlékeztek az a katona ott, hogy így beszélsz a főpappal, akkor Krisztus mit mond? Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ezt Krisztus önvédelemből mondta? Hangosan. Így van. Így van. Pontosan azért az emberért cselekedett, csak azért az emberért szólalt meg. Ember, gondolkodj. Légy igazságos. Ha már megütsz, akkor igazságosan is meg. Ez az ember elszégyelte magát. Heródesnek nem szólt egy szót sem. Az a kérdés, hogy hozzánk van-e szava. Hozzánk az a szava, hogy járulj bizalommal, az igazi szíveddel, igaz szívvel. Nem egy másik, nem két szívvel, hanem járulj hozzám, igaz szívvel, a hit teljességével. Én úgy hiszem, testvéreim, hogy akárhogyan is látja most Isten a dolgokat az országunkban, akár mennyi időnk is van hátra egy vasárnap törvényig, vagy nem is tudom, hány történelmi eseménynek kell még bekövetkeznie. Ugye a vasárnap törvény utánra szoktuk tenni Ellen White írásai alapján a lélek kiáradását, de Ellen White azt is írja, hogy miért teszitek olyan messzire? Akár ma is megtörténhet. Mi ne a vasárnap törvényt várjuk, ne az idők nagy jeleit. Egyet kell várnunk, azt, hogy a lélek minden akadályt legyőzve tudjon bennünk munkálkodni, és ennek egyetlen egy útja van. Mi az az út? Az, hogy hozzájárulunk igaz szívvel. Ő az élő út. Nézzétek meg, itt van Zsidókhoz írt levél, ugyanezelőtt a vers előtt. Azt mondja, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt. A kárpit, azaz az ő teste által járulhatunk hozzá. Én azt kívánom nektek, hogy próbáljuk meg elhinni ezt Krisztusnak. Lehet, hogy bizonyos értelemben elméleti. De hogyha az elméletet nem mondjuk ki, hogy Krisztus képes megváltoztatni az érzéseimet és a gondolataimat, akkor nem lesz belőle gyakorlat. Sok emberrel itt akadtam el ebben a beszélgetésben, amikor ilyesmiről beszélgettünk. Hogy ez elmélet, mert én nem látom ezt, nem látom rajta, a közösségben, prédikátoron, vezetőben, testvéremben, a gyülekezetben, stb. És magamon sem, utolsó sorban. Nem ettől igazság valami, vagy nem igazság, hogy nem láttam még. Azt mondja, nagyobb dolgokat fogsz látni, ugye? Attól az még igaz. Én azt kívánom nektek, hogy higgyétek el ezt teljesen, amit Krisztus mond. Ellenőrizzétek az igéből, kutassátok. Nézzétek meg, hogy igazat szóltam-e itt, vagy nem. Krisztus képes-e valóban megváltoztatni teljesen az érzéseket és a gondolatokat? Egy feltétel van. Az igazi szívet kell neki odaadni. Azt, ami bennem van, mindenestől. Kívánok nektek ebben áldott tapasztalatokat. Ámen.